Fiúk a Grundon, Hoppál Hunorral.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Grund húsvét vasárnapi adásában. Én Hoppál Hunor vagyok, köszöntöm a PSTV nézőit, valamint a Hír FM hallgatóit is. Ebben az ünnepi adásban pedig a vendégem a stúdióban Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Szervusz, Gábor.
Szervusz, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
És ahogy beharangozónk is jelezte, a húsvét ünnepéről fogunk beszélgetni a műsorban, és már is azt szegezném neked, hogy miért szokták azt mondani, hogy a húsvét a kereszténység fő vagy egyik legfőbb ünnepe?
Alapvetően én azt gondolom, hogy ezek az ünnepek nagyjából mind Jézus életéhez kötődnek. Most egy kicsit tekintsük ezt egy picit távolabbról, a Szentlélek kitöltetése, ugye pünkösd, ami ezt az egész történetet keretbe foglalja. Egy óriási nagy csoda, amikor az Isten eljön a földre, és Krisztusban testet ölt, de ez önmagában nem állna meg. És ennek a testetöltésnek a célja, amit ugye karácsonykor ünneplünk az ő születését, alapvetően mégiscsak az, hogy az ő keresztváltságát betöltse, és ezáltal megváltson bennünket. És alapvetően az a nagyon-nagyon nagy csoda ebben a történetben, hogy ezt ő tudta, hogy ez vár rá, és ezzel együtt, vagy ennek ellenére bevállalta ezt a történetet. Ha szabad egy filmes élményt idézni ide, és ez szerintem azért elég jól megvilágítja, hogy miért is annyira fontos ez az ünnep. Scorsese-nek van egy filmje, a Krisztus utolsó megkísértése, amikor ugye nagypéntek története nem úgy fejeződik be, ahogy ezt mi elolvastuk.
Sokan eretnek csinnek gondolják ezt a filmet egyébként.
Nagyon nagy felháborodást váltott ki. Ez igaz addig, ha a film nem ér véget, vagy nem megyünk el a film végéig, ahol mégiscsak kiderül, hogy Krisztus földi küldetésének, vagy a földön töltött 3 évének az a vége, és csak úgy érhet véget helyesen, hogyha ő végigviszi az ő kereszt áldozatát és feltámadását. És ez az a csoda, amit húsvétban ünneplünk, illetve hát nyilván ugye ebben a húsvéti ünnepkörben, ahhoz szükségszerűen meg kell halni, hogy valaki fel tudjon támadni ezt a kötöttséget magára vette Krisztus, tehát, hogy amikor ő testben eljött erre a földre, akkor ezeket a fizikai és biológiai kötöttségeket is magára vette, és hát ugye azt valljuk, azt hisszük, és azt éljük meg örömként, hogy ő az, aki megszabadított minket ezektől a kötöttségektől, illetve a bűneink kötöttségétől megszabadított minket.
És mi előnye származik az embereknek Krisztus kereszthalálából, akár most aktualizálva 2024 emberének? Hogyan láthatjuk ezt a itteni földi világunkban?
Alapvetően én azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben teljesen mindegy, hogy az ember 2000 évvel ezelőtt élt, vagy majd 1000 évvel, vagy 2000 évvel később fog élni. Alapvető haszna Krisztus kereszthalálának és feltámadásának ugyanaz. Ugye, ha egy kicsit megint távolabbról nézzük ezt az egész történetet, fogadjuk el azt tényként, hogy az ember bűnösnek születik, ennek oka az a bűnbeesés, amely a teremtés után következik. Alapvetően innentől kezdve az ember és az emberiség folyamatos válságban van. Ennek a válságnak az a fő oka, hogy elszakítja magát Istentől. Egész addig így beszélgethettek egymással, valamiért úgy érezte akkor az ember, hogy nem elég ez neki, még picit többre vágyott, kicsit olyanra is, amiről azért elég határozottan kijelentette az Úristen, hogy nem feltétlen az ő dolga ezeket megítélni. És alapvetően ennek az egésznek a haszna, hogyha nézzük, ugye gyakorlatilag a bűnesetnél megtörténik ennek a Krisztus váltságának a megígérése. Amikor a büntetésben, amit Isten elmond az embernek, az is benne van, hogy majd szerzek szabadítót, küldök szabadítót, aki le fogja győzni a bűnt. És Krisztus kereszthalála és feltámadása az, ami megszakítja a bűnnek a hatalmát rajtunk. És ugye a másik nagyon fontos dolog, hogy ezáltal áll helyre az a kapcsolat, ami egy kicsit korábban megszakadt. Ugye ő az, aki által azt mondhatjuk, hogy Isten újra gyermekeivé fogad bennünket. Az apa-fiú vagy a szülő-gyermek kapcsolat az egy olyan tökéletes kapcsolat, amiben a bizalom végig jelen van, mindent igyekszem megtenni a gyermekemért, igyekszem neki a legjobbat biztosítani, és ez az, ami Krisztus halálának és feltámadásának a legfontosabb haszna. Ez alapvetően nem kell és nem szabad, hogy változzon időtől függetlenül. Én azt gondolom, hogy ha egy picit, hogy ne kerüljem ki azt a részét sem, hogy miért fontos ez nekünk, vagy miért lehet ez aktuális ma is, és miért nem egy pár ezer éves történetről beszélünk, meg hát már régen volt ez, meg így szoktuk, meg az, hogy így szoktuk, az senkit nem érdekel.
Talán úgy sem volt.
Talán úgy sem volt. Én azt gondolom, hogy ami ebben egy óriási kapaszkodó, és ez egyébként talán kortól független, de nyilván mi a saját korunkat éljük meg, vagy azt érezzük sokkal közelebb magunkhoz, nem tudunk feltétlen azonosulni egy 500 évvel ezelőtti ember életérzéséhez, mert egyszerűen nem abban a korban élünk. Egy olyan rohanó világban élünk, talán ezzel még azon kívül, hogy elsütöttem egy újabb közhelyet, talán azért mégiscsak fogadjuk el azt, hogy úgy van, hiszen ma több ügyet intézünk adott esetben egy nap, mint amit korábban egy hónap alatt el lehetett intézni. Ha már emlegettem itt az 500 évvel korábbi időszakot, mondjuk akkor egy levélváltás, az mondjuk heteket vagy napokat vett igénybe, ma gyakorlatilag néhány másodpercet vesz igénybe, iszonyúan felgyorsult az életünk. Nagyon-nagyon sok mindent, amire már utaltál, és nagyon-nagyon sok olyan dolgot vonnak ma kétségbe, vagy divat ma kétségbe vonni, amiknek nyilván megvan a helye, tehát hogy egy tudományos kételkedés, vagy egy bizonyos forrás, vagy szövegkritika gyakorlatilag mindennek kapcsolatban alapvetően helyén van. Ugyanakkor az látszik, vagy azt tapasztalom én is, és a saját életemben is ezt tapasztaltam, hogy ne mindig másokról beszéljek, hogy nagyon-nagyon-nagyon keresi az ember azokat a stabil fogódzó pontokat, azokat a menekülési pontokat, amik azért lehetőség szerint nem változnak. És én azt gondolom, hogy a mai embernek ez lehet az egyik legnagyobb haszna, vagy az egyik legfontosabb megtapasztalása, hogy Krisztus akkor is tudta, amikor ő felvállalta ezt a kereszthalált, hogy mi fog ránk várni ma, vagy tudja azt, hogy mi vár ránk holnap. Ezzel együtt vállalta be, és ezekben a helyzetekben is kínálja az ő mentségét, vagy az ő váltságát nekünk. Tudja azt, hogy én hányszor fogok elbukni, tudja azt, hogy hányszor buktam el, és ezzel együtt fogad ő testvérévé, barátjává.
És ha már a aktuális kérdéseket megkapargattuk, akkor mindenképpen szeretném felvetni azt is, hogy hogyan látod azt a kulturális folyamatot, amelyben idézőjelben, jobb esetben Jézus a mai mainstream szempontjából egy jófej idézetbázis, vagy rosszabb esetben a teljes keresztény vallás és hitbéli rendszerrel egyetemben eltörlendő mesehős. Hogyan látod ezt a kultúrszekularizációs kockázatot, és mi a legfőbb kihívás ebben a keresztény hívőknek?
Én azt gondolom, hogy nyilván ez egy változó intenzitású folyamat. És egy picit itt majd vissza kell kapcsolódnunk, amit az előbb mondtam, hogy azért mégiscsak keressük a biztos pontokat az életünkben. Valamikor beszélgetve erről az egész körülöttünk lévő helyzetről, azt találtam mondani egy kósza pillanatban, hogy soha nem hitt annyi mindenben az ember, mint mióta nem hisz semmiben. Egészen komoly emberek, vagy fontos pozíciót betöltő emberek teszik függővé az életüket a mindenféle horoszkóptól, bármilyen vallási, nem vallási, szellemi, spirituális, vagy tetszőlegesen bejettesíthető dolgoknak az együttállásától. Persze elpoénkodunk azzal, hogy a csillagok és bolygók együttállása, meg én nem tudom micsoda, csak az a baj egy picit szerintem, hogyha ezt tényleg komolyan is gondoljuk. Én azt látom, azt tapasztalom, hogy az az ember, akinek van egy stabil kapaszkodó pontja, aki tud hova igazodni, annak van egy olyan norma az életében, ami meghatározza a mindennapjait. Ez jelent szabadságot, és jelent kötöttségeket is. A kötöttségeket részben önmagától vállalja, részben pedig másfelől egy olyan dolog, hogy szabad nekem nem megtenni bizonyos dolgokat. Megtehetném, de minek? Miért jó az nekem? Összebajhizhatok minden nap a feleségemmel vagy a gyerekeimmel, de ettől nem lesz nekem jobb. Az bizonyos tekintetben természetes, hogy azoknak a vallásoknak, amelyek később alakultak ki, van válaszuk, reflexiójuk a korábban már jelenlévőkre. Tehát ez bizonyos tekintetben egy természetes folyamat, hiszen ők azt a kulturális vagy vallási környezetet kell, hogy valahogyan betöltsék, vagy abból a mennyiségű emberből kellene egy szeletet kivágni maguknak, abból a tortából kellene egy szeletet kivágni maguknak. Nyilván így bizonyos tekintetben a kereszténység is reflektál a zsidó vallásra, és későbbiekben pedig a hármas számú könyves vallása, az iszlám is reflektál a kereszténységre tanításaiban is. Az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ma hirtelen annyi minden információhoz jutunk hozzá, ami a vallási életünket, vagy a spirituális érdeklődésünket is meghatározza. Az egészben, ami nagyon-nagyon fontos leszögezendő, hogy az látszik, hogy az ember mindig vágyik valami többre, mint a fizikálisan megfogható világ. Valamilyen immateriális, valamilyen spirituális, valamilyen felsőbb igénye van az embernek. Ezt én azt gondolom, hogy jó, hogyha elfogadjuk, kicsit premisszaként. Ezzel együtt pedig, mióta az lett a divat, hogy nem figyelünk oda arra, ami az elmúlt pár ezer évet meghatározta itt a környezetünkben, azóta nagyon sok mindennel próbáljuk pótolni. Én azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik nem pótolhatók az életünkben. Én Krisztust és a kereszténységet és az ő kereszt halálát így élem meg a saját életemben, nem kiváltható. Én egy nagyon sajnálatos folyamatnak tartom azt, hogy fordulunk el ettől. Ugyanakkor azt is látom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor pedig az Úristen ezt engedi, aztán lesznek olyan pillanatok, amikor meg felemeli az egyik mutatóujját, hogy oké, most álljon meg a világ eddig, és nem tovább. És nagyon-nagyon érdekes az, hogy egy-egy megpróbáltatás, vagy egy-egy komolyabb krízis milyen szinten rázza helyre a társadalom vagy az emberek értékrendjét. Ha picit visszagondolunk a második világháború utáni időszakra, soha nem látott igény volt, és soha nem látott odafordulás volt az egyházak felé, illetve a kereszténység felé itt Magyarországon is. És én azt gondolom, hogy szerencsésebb helyzetekben az ember ezt egy komolyabb krízis nélkül is megérti, hogy erre szüksége van.
És ha már itt van a kálvinista eklézsia kultúrfelelőse, akkor nem állom meg, hogy megkérdezzem, hogy a református egyház hogyan készül az ünnepre, és hogyan segítkezik ebben a református közéleti és kulturális alapítvány, illetve mi az alapítvány tevékenységi köre így az idei évben a húsvét ünnepén innen és túl.
Alapvetően a református egyházban viszonylag a szokásokat követve készülünk erre az egész ünnepkörre. Az egy óriási lehetőség, hogy Krisztus kereszthalálának a napja, nagypéntek is szabaddá vált. Nagyon érdekes volt már akkor is az egyik felszólaló, aki ott a bejelentés után rögtön felhívta a figyelmet, hogy az állam eszközt ad, az az egyház feladata, hogy ezt ünneppé tegye, és betöltse az ünnep szerepét. Ugye azt tudjuk, hogy a keresztény kultúrkörben a 40 napos böjt, vagy a nagy böjt, ami megelőzi húsvétot, ez jelen van. Ez a református közösségekben változó intenzitással van jelen, tehát ez nálunk annyira nem erős, sem begyökerezett kulturálisan, mint mondjuk a római katolikus vagy katolikus közösségekben, akik között nagyon sokan szigorúan tartják mind a mai napig. Nagyon érdekes az, hogy van egy olyan típusú megjelenése a böjtnek, hogy szükséges az, hogy egy ünnepre az ember elcsendesedjen, kicsit többet foglalkozzon Istennel, és egy picit jobban megálljon. Nagyon-nagyon sok református közösségben készülnek úgy a nagypéntek és a húsvéti úrvacsorára, hogy úgynevezett bűnbánati alkalmakat tartanak ezeknek, kicsit hasonló a szerepe, mint a böjtnek a 40 napban, ezek kicsit koncentráltabban előtte egy héttel szoktak megtörténni, és ezeknek az alkalmaknak az a célja, hogy tényleg felkészítsék az embert az úrvacsorára. A legtöbb közösségben nagypénteken húsvét és húsvét mind a két napján van úrvacsorás istentisztelet, és ezek azok, amelyeken a református közösség hálát ad, és újra együtt örül a feltámadásnak. Alapvetően ezek azok a nagy közösségi alkalmak, amik helyben valósulnak meg, és ezeket szeretnénk erősíteni minden gyülekezetünkben. Mi alapvetően, amikor az RKK-val készülünk ezekre az alkalmakra, vagy a nagyobb egyházi ünnepeinkre, akkor az utóbbi időszakban azt vezettük be, hogy egy-egy lelkipásztort vagy teológust megkérünk, hogy az adott ünnepkörhöz kapcsolódóan advent 4 vasárnapján, karácsony napjain nyilván, és most majd nagypénteken és húsvéti napon lesz egy-egy rövidebb áhítat elmélkedés fent a Facebook oldalunkon, és mi ezzel készülünk rá erre az ünnepre. És hogy a kérdés második felét se kerüljem el.
Nem is szomorítottalak volna.
Túl vagyunk már néhány eseményen az idén, hiszen most már március végét írjuk. Nagyon hálás vagyok azért, hogy részesei lehettünk a Grupa Marénában megvalósult felvidéki és magyarországi lelkipásztorok találkozójának. Ez egy óriás és felemelő élmény volt, megtisztelő volt ebben részt venni és szolgálni. Saját rendezvényeink közül túl vagyunk egy bórumon. Minden esztendőben összegyűjtjük a Kárpát-medence református szőlészeit és borászait, és kiválasztjuk az adott esztendőre mind az RKK, mind a Magyarországi Református Egyház repiborként szolgáló tételeit, és készülünk majd az előttünk álló időszakban református zenei fesztiválra a pünkösdi hétvégén. Lesz református énekek, most nem a MIPA-ban, hanem az Operaházban, már lehet kapni egyet a június 1-i alkalmakra, és későbbiekben pedig a nyáron találkozunk Balatonszárszón, és októberben pedig reménység szerint találkozunk majd a református ízeken, amilyen gasztrokulturális alkalom szintén, és nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy tartozunk hálával az Úristennek az idei esztendő terméséért is. Erre majd októberben kerítünk sort.
Zila Gábornak, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány vezetőjének nagyon szépen köszönöm a húsvéti átfogó beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Egy markáns különvélemény Ábrahám Róberttel.
Köszönjük a kedves nézőket, ez itt a Különvélemény velem Ábrahám Róberttel és Lukács Adorján.
Szia, Robi!
Szia, Adorján! A szomorú hírrel kezdünk. Legépelték csokit.
De ez nem elvenni. Nem, próbáljunk már komolyan venni, nem csak az...
Nem a címadás, a címadás.
Igen.
Tehát jó van ez így csatornának a liberális véleményvezére, Újpesten betévedték kocsmába, és akkor ott tőle tudjuk, tehát ő mesélt ezt a saját csatornánkon, és akkor ott egy ellenzéki képviselő, akiről ők korábban azt állították, hogy orosz ügynök, és ő kért helyreigazítást, de ők nem igazítottak helyre. Az a, nem tudom pontosan, hogy a mosdó előtt, vagy a mosdó területén belül, de hogy becsapdosott neki. És akkor nyilván Csoki utána ment és följelentette a szomszédos rendőrsége. De hogy, hát nem tudom, ez nem jó dolog, tehát ez sehogy sem. Most persze ne legyünk képmutatóak maga, amikor az emberi találkozik a hír, hogy legépelték a csokit, akkor ugye, mit tudom én, mosolyog rajta, hogy nem áll. De így belegondolva, ez egy ijesztő dolog.
Nem tudom, ez mikor volt a héten?
Most
nem?
Volt
a na jó, napokban. De hát, hogy a hál' Istennek azért nincs nagy baja.
Hát túlélte, szerencsére.
A történetet nem lehetett kibogózni, láttam a beszélgetésüket erről, tehát hogy Csoki a kisebbik, ugye? A Scooby-Doo-ból a Scrappy, a kicsi.
A kicsi, a 150-es.
Igen, a kisebbik. Ő próbálta értelmesen elmondani, hogy mi, de a magasabbik srác az olyan szinten tompa, hogy vagy a vágó nem élt rá, és nem tudta összevágni számára Csoki mondani valóját, úgyhogy ő is megértse, hogy állandóan eltévedt az erdőbe, és nem lehetett követni. Tehát, hogy
De ő vezér egyébként, tehát ő véleményvezér, tehát őt követik azért. De most jó, ne menjünk el ebbe az irányba.
Nem kell, nyilván... tehát, nem, ez nem a gúnyolódás része, hanem frankon próbáltam kisilavizálni, hogy miről van szó. Amit ez a gyerek megpróbált elmondani normálisan, azt a magasabbik srác egyfolytában félrebeszélt, egyfolytában eltévesztett, valami tényleg követhetetlen volt, és egyébként zavaró is, de két gondolat, azt azért hozzáfűznék két gondolatot. Az egyik az, hogy nyilván nem normális dolog, ha valaki úgy akar érvényt szerezni az igazának, hogy legépeli a másikat. De van ebben valami olyan is, hogy elindultunk egy olyan irányba, hogy már azt hiszi az ember, hogy azt mond a kamera mögött másokról, amit akar, és nem gondol bele, hogy hogy az ember rémi voltjában meggyalázza, vagy esetleg igenis, hogyha szól érte, hogy őt ez zavarja, és nem gondolja így, akkor az a minimum, hogy legalább átgondolják, vagy beszélnek róla egy pár szót, hogy miért, vagy támassza alá valamivel, hogy mire alapozta ezt. Tehát, hogy nem lehet, igenis nem lehet, tehát, hogy nem lehet azt állítani másokról, hogy orosz ügynökök, ha nem tudod, hogy biztos, hogy az nem lehet azt állítani, hogy ukrán ügynök, teljesen mindegy, most próbáltam piszileni politikailag, de egész egyszerűen ez van abból, tehát, hogy van az a primitív ember, aki az öklével szerez érvényt az igazának, de hozzáteszem, hogy attól még előzmény ennek volt.
Igen, és én is azt gondolom, hogy persze most olvastam így azért kommenteket, és hát nyilván a nagy rész az ő követőtáboruk az a Minecraftos kisgyerekekből, meg az egyébként nagyon könnyen érzelmi alapon manipulálható és megvezethető Magyar Péter hívőkből áll, meg a folyamatosan rasszista kijelentéseket tevő puzséristákból, de ezek nyilván azt mondják, hogy veled vagyunk csoki, meg le tudtad volna ütni, hogy tudtam, nem tudtam volna leütni, bár a képviselő is nagyjából, tehát ez is érdekes, hogy megtalálták egy, mert az is ilyen 150 magas, tehát hogy igazából, hogyha ezt normális kulturált keretek között megrendezik, ez még egy szórakoztató műsor is lehetett volna, hogy ilyen kis emberek verekednek, de hogy itt mégsem erről volt szó, tehát hogy, és néhányan meg ugye odaírják, ezt akartam mondani, hogy a veled vagyunk csoki kommentek mellett a másik jellemző komment az volt, hogy igaz szembe jött a valóság meg ilyenek, és ez meg gáz, tehát hogy ilyen szinten ne jöjjön szembe a valóság. És most nem azért, mert tök mindegy, hogy ellenzéki képviselő, egyébként ez egy ellenzéki képviselő volt. Tök mindegy, hogy kormánypárti képviselő, egy politikus, az ne üssön meg egy se véleményformálót, se újságírót, és egyébként azért lenne jó, hogyha mondjuk csoki egyébként más alkalmakkor, mikor mondjuk a kormány a szimpatizáló médiumok női újságíróit lincs hangulatban megzárják különböző helyeken, akkor jó lenne, hogyha felemelnék a hangjukat ez ellen, mert amikor a szórakoztatónak találják, hogyha egy nőt majdnem meg akarnak lincselni, akit egyébként a munkáltatója küld ki egy adott helyszínre, és ott tudósít, bocsánat, a telefon lenémítom. Amíg ők ezt nem ítélik el, addig ne csodálkozzanak azon, hogyha velük szemben, meg ugyanez, amikor megtörténik, akkor bizonyos emberekben, hogy mondjam, kárörvendés alakul ki. És én nem, tehát ebben az esetben nagyon sajnálom, hogy így történt, nem kell bántani. Kurva gáz, hogyha valaki utána mész a mosdóba, pláne egy 150 centis gyerek után, tehát mondjuk az is kérdéseket vett, hogy egyáltalán, mert azt mondja, előtte megívott egy sört, hogy ki volt az a kocsmáros, aki ennek a kisfiúnak sört adott ki a 150 centiével. Tehát hogy ez meg a másik kérdés, de hogyha már férfinak érezte magát és besörözött, akkor sem járja azt, hogy utána mennek is legépelik. Tehát ez sehogy se. Már hozzáteszem, hogy azért álszentek ne legyünk. Tehát, hogy mondjam, annak is van egy legitim útja, hogy bizonyos körökben, hogyha egy másik férfi téged férfiként túlmegy egy határon, és mondjuk a családoddal kapcsolatosan, meg tényleg egy határon túl elkezd megsérteni, akkor azon az a férfi nem csodálkozhat, hogyha férfi módon rendezik ezt el vele. Tehát azért, mint a múltkor is mondtam, hogy ez az úri emberek között is elcsattan egy pofon, ez él, csak itt nem erről volt szó. Tehát ez az, hogy ő leorosz ügynök az akárkit, akit éppen ráírnak neki a papírra Gulyás Marciék, az rendben van, azért nem kell fölpofozni, de vannak olyan helyzetek, amikor te nem 150 centis vagy, a másik fél sem 150 centis, hanem mondjuk 2 méter magas és nyugtatókon él, és borzos, hogy fel van püffedve és vizes az arca, és mikor a családodat a szájára veszi, akkor például ne csodálkozzon, hogyha mikor szembe találkozik veled, akkor kap egy nagy csattanós pofon, mert ez is előfordulhat. Ez nem jó út, csak egyébként annyira elszabadultak most már ezek a... Túléptünk egy határt. Tehát először volt az, hogy legyél toleráns azokkal az emberekkel szemben, akik egy kicsit nyambattabbak. Az lettél. Aztán hallgassuk meg az ő véleményüket, és meghallgattuk. Aztán vitázzunk dolgokról, vitázzunk. Most már ott tartunk, hogy ők akarnak uralkodni feletted, és amikor meg vannak ilyen kínos helyzetek, akkor az meg kellemetlen, amikor az arcon csattan egy-két pofon. De mindemellett ezt elítélendőnek tartom, és nem jó.
Hát nem tudom, hogy mondjam el úgy, hogy utána ne töröld, amit mondok. De...
Én nem tudom törölni. Jó.
De szerintem meg van ebben valami realitás. Tehát ugye nem lehet a végtelenségig tűrni, nem is kell. Tehát, hogy az, amikor olvasom például, nálad olvastam valamelyik anyag alatt, hogy valaki írta, hogy majd amikor a kötelet a nyakadba teszik, meg majd ott lesz, amikor föllógatnak, meg ilyenek, és akkor ugye...
Hát ezek bolsevikok.
Értem, de én elkezdtem neki írni, hogy akkor van nálam kötél, gyere, mutasd meg, hogy kell, és igen, és az ember elvár, és akkor gyere oda, mutasd meg, mert nem tudom, hogy meddig lehet az internet védelme mögé bújni, mert azért tehát annak is kell egy határt szabni, tehát ne haragudj, az, hogy te nem nem ijedsz meg, amikor interneten ilyeneket mondogatnak, hanem mosolyogsz egyet, és azt mondod, hogy egész nyugodtan bármikor vagyok rá, az egy dolog. De más meg vonat elé ugrik, más meg felköti abszolút, magát. Igen, tehát, igen. Hogy olyan érdekes ez, hogy hol van a határa annak, amikor te minősíthetsz lájkokért cserébe bárkit is. Tehát, hogy az, amikor te gyártod, van egy agymosott réteg, aki téged istenít meg hallgatana, kellene, hogy egyetlen egy mondatot mondjuk nem tud a srác elmondani, úgyhogy nincsen benne 60 darab vágás, tehát láthatóan látszik, hogy olyan, mint aki be van nyugtatózva reggeltől estig.
És ő nincs, ebbe ez a durva.
Igen, értelek, tehát hogy elmondják a magukét, és belemennek olyan dolgokba, amit más ennyire értékel. Tehát, hogy ne én mondjam már meg, hogy annak a képviselőnek ez mennyire volt rossz, vagy mit váltott ki belőle, hát azért engedtessék meg, hogy majd ő eldönt és vállalja érte a felelősséget. Tehát, hogy hol van az a határ, amit megengedhet magának, mert olyan érdekes, és akkor ide behozok egy másik párhuzamot, hogy olyan érdekes, hogy amikor egy terrorcsapat megtámad egy országot, és megöl 1300 embert, akkor az ilyen hülye gyerekek mondják azt, hogy jó, de azért meg kell vizsgálni, mert annyira sarokba voltak már szorítva, hogy nem volt más választásuk. Tehát 1300 embert meg lehet azért ölni, mert nem volt más választásuk. Meg már
ettől mióta láttam tűrik. Durvábbat.
Oké, meg már mióta tűrik, de az, amikor pedig te alázol meg mást, akkor olyan érdekes, hogy ezt a fajta megvilágosodásodat elfelejtetted, itt már érdekes módon ezt nem hozod elő, hogy lehet, hogy addig feszítettem a húrt, amíg ő már nem bírta, és így adta le. Tehát, hogy azért csak kell szabni egy határt, és én igenis azt mondom, hogy nem feltétlen 21. századi megoldás az, amikor valakit megverek azért, hogy miket mondott, de van annak valami veszély, hogy az emberek az internet mögött azt hiszik, hogy minden a GTA, és amikor az utcán vannak, akkor is azt hiszik, és szembe találkoznak a valósággal, akkor is azt hiszik szegények, hogy van checkpoint, és akkor majd újra kezdik a pályát, pedig nem. Tehát, hogy azért tényleg van az a határ, amit át kell gondolni. Nem mondom, hogy jól tették, hogy megverték, mert nem tették, már csak azért sem, mert ránézek arra a gyerekre, én biztos nem bántottam volna, mert nem tudnám megütni, szerencsétlen, mert úgy lennék vele, hogy maximum itt meghúzogatnám.
Mondom, úgy néz ki a csoki, nem tudom, hogy hány éves, de úgy néz ki, hogy az ember így elgondolkodik rajta, hogy lehet, hogy az üzenet kérésében van neki valahogy üzenetosvágy.
Na erre gondolok, hogy van az a fajta, tehát ránézel, és biztos, hogy én nem azt választanám, hogyha beszólna valamit, hogy mondjuk meg akarjam verni, mert azt gondolom, hogy nem lenne arányos, de lehetséges, hogy mondjuk elmagyaráznám neki, miközben fognám a pajaszát, hogy kicsit vegyél.
Meg mi az, hogy beverdes neki? De azért álljunk már meg. Hát csapjon a seggére.
Igen.
De ne verdes.
Nem, de nem lehet komolyan venni azt, hogy valaki rá, egyébként szerintem nem is rossz indulatú az a gyerek.
Abszolút nem. Nem.
Tehát már mint ez a csoki. Egyáltalán nem. Mondom, és ezt halál őszintén mondom, nem is rossz indulatú, eltévejedett. De ha ránézel, hát nem is tudnám ökölre megütni, de komolyan.
De most oké, fordítsuk komolyan, mert azért ebben jó adag cink is volt. Tehát, hogy
nem, én tényleg
ez
nem
tudnám. Ez részemről igen, tehát én nyilván ők is cinkeltek engem, én is visszacinkelek, ez egy dolog. Komolyra fordítva a dolgot, egyébként az nem járja, hogy valaki azért, mert neked van egy véleményed, utánad menjen a WC-kocsmába, és akkor majd ezt tetlegessége helyre tegye. Ez gáz mindenféle szinten, de amikor mindezt egy politikus teszi, egy képviselő teszi, az meg ultragáz.
Mindenféle szinten
az
gáz.
Az ultragáz.
Szerintem nem gáz. Akkor már idehozom ezt a Puzsér témát. Amikor Puzsér úgy beszél rólad, egyébként a családodról, hogyha nincsen ez, meg nincsen az, akkor te most tőzeget szednél cigányként, meg egyébként.
De ez egy másik szint.
Nem, az nem szint, akkor ne csodálkozz. Az én világomban a csávót meg lehetne rángatni, érte, de láttam már, hogy viselkedik szemtől szembe, képtelenségben megsajnálod úgy is. Tehát annyira egy ilyen alázatos csicskává válik, hogy azon, hogy borzasztó. Nem is tudom, hogy egyébként ez hogy tűröd ilyen jól, tehát tényleg európai vagy, mint én. Tehát, hogy ő az iskola példája annak, hogy bárkiről, bárhol, bármit, bármilyen minőségben. Tehát, hogy tényleg nem csodálkoznék, ha neki mondjuk...
Igen, de hozzáteszem, hogy egyrészt a Puzsér azért más, mert amikor például nálad magasabb, súlyosabb emberről van, szóval hogy tőlem ezért majd egy fejjel magasabb, minden, és hogyha abból a pozícióból a sértegetésekért mondjuk úgy alak, hogy elcsattan egy pofon, azt még az ember elnézi. Itt az történt, hogy egy kistermetű, egyébként tényleg jó indulatú a srác, most tök mindegy, hogy teljesen más
gondolunk a világról. Ez más.
Puzsérra visszatérve, meg mennyire tűröm jó, hát egyrészt A legutóbbi találkozásunkor ugye akkor ott hunyászkodott, meg mindent csinált, ez egy évvel ezelőtt volt, ez meg minden azután történt, azóta mi még nem találkozunk. Hát ugye amikor legközelebb találkozunk, hogy az mennyire lesz békés, vagy mennyire nem, azt nem lehet eldönteni, az majd a pillanat megszüli, de azt azért tegyük hozzá, hogy Puzsérrel szemben azért magasabb az inger küszöböm. Magasabb. Tehát, hogy felmész, saját magától szerkesztett Wikipédia oldalon elmondja, hogy ő milyen betegségben szenved, 2010 óta azt hiszem, aminek a tévképzet, a szorongás, a súlyos depresszió tartozik a tünetegyüttesek közé, és hogy erre rendszeresen nyugtatókat szed. Tehát azért van bevizesedve, be van nyugtatózva a csávó. Na most betegséggel soha nem gúnyolódik. Tehát nincs az a baj, hogy ő beteg és arra gyógyszert szed, nagyon helyes, csak egy egészséges társadalomban a betegeket gyógyítani szokták és nem követni. Tehát inkább a követői azok, akik számon kérhetők, hogy egyáltalán mit várnak. Tehát értem, hogy mond néha okos dolgokat mondjuk kulturálisan. De azért az, hogy ő adja ki a parancsot, hogy kit kell gyűlölni, és egyébként hozzátartozik, hogy nekem életemben soha senki nem szólt be, nem minősített. Nekem nem volt soha ilyen atrocitásom az utcán. És képzeld el, hogy egyetlen egy eset történt a közelmúltban, amikor a kocsibuli valaki kipofázott. Egy puzsérista egyébként. És milyen érdekes, hogy amikor kiléptem az utasta az autója mellé, hogy akkor nekem szeretne valamit mondani? Akkor előbb kiugrott az autóba, majd amikor megint csak odaléptem, visszaugrott, és úgy elmenekült, hogy bemérték a sarkon gyorshajtásért. Tehát, hogy nagyjából ez így néz ki, érted? Tehát ez nagyjából így néz ki, és ez nem vicc. És meg sem fordult a fejembe, hogy ha nem viselkedik, tehát még csak nem is azért léptem oda, hogy megrángassam, vagy valami. Nyilván, hogy ha agresszívan viselkedik, akkor kapott volna egy lazítót, de...
De figyelj, de amúgy nagyon komoly, amit mondasz, mert ez az oldal...
Bocsánat.
Tehát ez a réteg azért beszél olyan könnyen, amikor háborúkról van szó. Tehát azért mondja, hogy ezt kell csinálni, és igenis
mert nem ismeri a következmény.
Életében soha nem volt következménye, soha nem pofozták fel. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy egy külvárosi lakótelepi gyereknek sokkal több fogalma van róla, vagy egy vidéki srácnak sokkal több fogalma van róla, milyen az, amikor szembe jön a valóság, és igenis ott meg kell állni a helyedet. Mint tényleg itt az elkényszedett füves budai gyerekek, akik követik ezt a Puzsért, azok most annyira nagy háborúpárt is, ahol vannak, mert nem tudják, hogy milyen, az nem szexi, már elmondtam. Tehát a háború nem szexi, ott leszakad melletted valakinek a lába, a feje, mellbelőnek, ott nem úgy van, mint a filmekben, hogy nagy hősökben, nagy jelenetek, és akkor így megy, és úgy lövik meg, hogy a legjobb profiát mutatják meg, nem. Ott úgy lelőtték, hogy senki meg se kérdezte, hogy hogy van, senki nem is azonosította, majd amikor valaki keresi, mert éppenséggel nincsen meg, akkor megfogják, és megállapítják, hogy valószínűleg meghalt. Tehát, hogy ez ennyi. Ebben nincsen semmilyen menő, semmilyen szexi, hanem egész egyszerűen ott neked is menni kell. És ezt sem tudják felfogni. Akkor miért fognák azt fel, hogy mit mondanak a neten, amivel szembe jön majd egy pofon cserébe? Tehát, hogy igen, én hangsúlyozom, nem jó, amit csinált, bár Jobbikos, mit vártál tőle?
DK is. Ja, DK, Jobbik, az összeellenzéki,
Az ugyanaz. Tehát, hogy nem jó, amit csinált, de nekem azért nem jó, mert ránézel arra a srácra, látszik rajta, nem gonosz, és ezt nem viccből mondom, tényleg így gondolom, látszik rajta, hogy nem gonosz. Egyáltalán szerintem nem is úgy néz ki, mint aki mondjuk meg tudná magát védeni, márpedig akármi minél inkább férfi vagy, ránézel arra, akivel bármilyen szándékod van, és látod rajta, hogy ez nem tudja magát megvédeni, azt én biztos vagyok benne, hogy nem is akarod utána bántani. És egyébként... Ez olyan, mint amikor nekem volt ilyen, hogy szemtelenkedtem valakivel, még gyerekek voltunk, és azt hittem, hogy menő vagyok, mert hogy nem vert meg. Kezdve utána pár évvel később így magamban rendbe raktam, hogy nem vert meg, hanem férfi volt. Tehát, hogy mit kezdett volna egy gyerekkel.
És egyúttal akkor igen, akkor legyen az a konklúzió, hogy én hadd kérem meg azokat, akik minket hallgatnak, minket néznek, hogy ha ilyet látnak, vagy ha látják a csokit, hogy bántalmazzák, védjék meg. Komolyan álljanak ki érte. Tehát legyen valamiben különbség a jobboldaliak, meg a liberálisok között, és legyen ez abban mérhető, hogy itt az erősebb, az álljon ki a gyengébbért, akkor is, hogyha más gondol a világról.
Szerintem egyébként is állják.
Tehát, hogy gépelik egymást. Nehogy arra nem biztatunk senkit, hogy ha találkoztok vele, mutassátok meg neki, hogy milyen, ha szembe jön a valóság, fenét. Mutassátok meg neki, hogy milyen az, amikor valaki jóval erősebb, mint te, és mégis a védelmedre kell, és nem jön vissza az erejével. Tehát ez azt gondolom, hogy ez egy jó példa.
Hát meg amikor nem az alapján ítéled meg, hogy felismerted, hogy hova tartozik, mert ugye Ezért létezik a másik oldalon, hogy egy nő arról beszél, egy családanya, hogy legépelték a házasságában nem egyszer, nem kétszer, ha már szabad a fogalmadat kölcsönvennem, és ehhez képest ismert influencerek, akik két hete még az erőszak, meg a gyermekek elleni elkövetett erőszak, hozzáteszem, ha valakinek az anyukát megvered, az pont olyan erőszak a gyermek ellen. Ott tüncikéztek, és a két hét múlva pedig már Buzi Zsolti megjegyzéseket tesz a Varga Judit videója alatt, hogy jaj, nem ide, de ez már az, meg nyomja ezeket a...
Azt kérdezte, hogy mikor fogja a Hajdú, vagy megkérdezni a felvétel hitelességét. Miközben a telextől nem kérdezte meg a screenshotok hitelességét, és azt hiszi egyébként az a nyomorult, hogy megúszta, és megmelegedett a helye. Tehát azt hiszi a ragadozó, hogy ő nyerte ezt a csatát.
Persze.
Nem tudja azt, hogy egyelőre azért csinálhatja tovább a dolgait, mert az úr ünnepe következik, de egyszer az is véget ér.
Meg egyébként is, tehát ugye az a fajta undorító magabiztosság tipikusan a ragadozókra, jellemző, hogy kussolt, amíg nem tudta, hogy mi lesz ebből, mert annyira vak követői vannak, hogy ő maga elismeri, hogy volt köze 18 év alattihoz, és még abból is kimossák. Tehát valami elképesztő, és hozzáteszem, hogy pedig az, hogy neki volt ilyen undorító cselekedete, semmit sem veszel valójában annak az értelméből, amit a Potyondi Edina a térre vitt.
Abszolút.
Tehát, hogy semmit, egyetlen egy centit nem vesz abból, mert nagyon fontos téma, amit ők intéztek, igenis a gyerekekkel foglalkozni kell, de ez mellett tök igaz, hogy Oswald Zsoltnak minimum meg kell vizsgálni a tevékenységét, és ha úgy van, ahogy mi tudjuk, bűnhődnie kell.
Két percünk van a műsorban, és csak azért szeretnék átkanyarodni egy másik témára, amit mindenképp szeretném, hogy elhangozna. Ugye történt Oroszországban az a terrortámadás, az a szörnyű terrortámadás, amiről mindenki beszélt, és én itt szeretném felhívni a figyelmet arra, ha másért nem, majd csoki miatt idejönnek a liberális nézők is megnézni, és hát a hozzájuk is eljut, hogy fiatalok, nők, gyerekek haltak meg, és azok az épületek, amik korábban mindenféle színnel meg voltak világítva, meg köcsökzászlóval ki voltak tűzdelve, azok most kivilágítatlanul maradtak, és egyébként puzsérista követők olyanokat írtak a FAM oldalára, hogy ez egyszer az iszlám állam jó helyre csapott
meg
le.
Meg mehetnének hetente.
Hogy az eszemet eldobom, hogy nem szégyelik el magukat, hogy tudják ezek után eljátszani mindazt a színpadi együttérzés bármi kapcsán, vagy bárkivel kapcsolatban, amit eljátszanak, hogy üzenem nekik, hogy az orosz gyerekért, meg az orosz nőért, meg az orosz áldozatért is épp úgy kár, mint ahogy kár egyébként az ukrán gyerekért, az ukrán nőért, meg
de
az ukrán áldozatért. De ezek
mindig azt hiszik, hogy különbséget akarsz tenni.
De nem, hát nyilván, de hát ők fogyatékosok, tehát ezt azért el kell nekik nézni. Ha máshogy nem, akkor minimum szellemi értelemben, tehát hogy tényleg szellemi fogyatékosok. Tehát aki nem fogja fel ezt, nem tudom más, hogy elmész Afrikába, a két éves gyereket, aki még csak annyit tud mondani, hogy ungalabunga, megkérdezett tőle, hogy a háború jó vagy nem, és elmondja neked, hogy nem. Hogy egy gyilkosság jó vagy nem, és elmondja neked, hogy nem, pedig nem tanította
jó,
senki.
De ő azt is el tudja mondani,
hogy
ki a férfi és ki a nő. Vigyázz.
Igen, nem olvasta.
Van
nem tud idézni Hanvas Bélától, nem tud idézni nagy gondolkodóktól, igen. De tudja, hogy a férfi férfi, a nő, a férfi a nőhöz tartozik, a gyilkosság meg rossz. Igen. Ezt el tudja mondani. És talán érdemes lenne róla példát venni ezeknek az egyébként nagyon-nagyon haladó és nagyon-nagyon progresszív gondolkodás.
Én csináltam a TikTokon egy videót, ahol elmondom, hogy én nagyon-nagyon visszataszítónak tartom, hogy a szélsőjobbos Navalnyiért Tordai Bence egy perces néma csendet kért a parlament közepén, de a Navalnyi népért, gyerekekért, nőkért, apákért és anyákért pedig nem, meg sem jegyezte. Tehát ő és a bandája, Gyurcsányék, Tordai, Jakab Pisti, teljesen mindegy, kicsodák, egyetlen egy szót nem szóltak ezért, mert az nem PC, mert az Ukrajnával szemben, vagy nem tudom, miért megy Ukrajnával szemben az, hogyha orosz gyerekekről megemlékezel.
Civilek.
Mert és fordítva sem tudom, hogy miért menne Oroszországgal szembe az, hogy ukrán civilekről megemlékezel. És akkor odaírta nekem, nagyon okos, hogy akkor azt mondod, hogy Ukrajnában a gyerekek nem voltak ártatlanok.
Tehát, hogy
érted? Tehát ő vele nincs mit beszélni. Tehát vele nem kell beszélni. Különbséget érdekes módon csak ők tesznek, degenerált emberek tesznek gyerekek halálai között különbséget. Ugyanolyan értékes minden élet, ugyanolyan értékes minden gyermek élete.
Igen. Egy hét múlva jövünk. Sziasztok. Peace.
Sziasztok.